Folytassuk a Mózes második könyvét, 36. fejezet következik, és elolvassuk ezt a fejezetet szintén itt az első verstől a fejezet végéig, mint a múlt héten is egy fejezetet olvastunk. Ma már arról olvasunk, amikor a Szent Sátor építése konkrétan elkezdődik. Tehát 2 Mózes 36 első verstől. Ekkor Beccalél és Oholiáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az Úr, hogy el tudják készíteni a szentély különböző Isten tiszteleti eszközeit, elkészítette azokkal egészen úgy, ahogyan megparancsolta az Úr. Hívatta tehát Mózes Beccalélt és Oholiábot, és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. Ezek átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izrael fiai hoztak a szentély istentiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. Ezen kívül is vittek hozzá minden reggel önkéntes áldozatokat. Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott. És ezt mondták Mózesnek. Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azokhoz az Isten tiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az Úr. Ekkor megparancsolta Mózes, hogy vigyék hírül a táborban, hogy se férfi, se asszony ne készítsen semmit felajánlásul a szentély számára. És a nép abba hagyta az ajándékhordást. Mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt, még maradt is. A munka elvégzéséhez értő emberek elkészítették a hajlékot 10 sátorlapból, sodrott lenfonából, kék és piros bíborból, meg karmazsinfonából, művészi módon beleszőtt kerubokkal készítették azokat. Egy-egy sátorlap hossza 28 könyök, egy-egy sátorlap szélessége pedig 4 könyök volt. Azonos volt a mérete mindegyik sátorlapnak. 5 sátorlapot fűztek össze egymással, majd a másik 5 sátorlapot is összefűzték egymással. Azután készítettek kék bíbor hurkokat az egyik sátorlap szegélyén az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készítettek a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzték. 50 hurkot készítettek az egyik sátorlapon, és 50 hurkot készítettek annak a másik sátorlapnak szegélyén is, amelyet hozzáfűztek. A hurkok szemben voltak egymással. Készítettek 50 aranykapcsot, és ezekkel a kapcsokkal rögzítették egymáshoz a sátorlapokat. Így lett a hajlék egészé. Azután készítettek sátorlapokat kecskeszőrből, a sátornak a hajlék fölé. 11 ilyen sátorlapot készítettek, egy sátorlap hossza 30 könyök, szélessége pedig 4 könyök volt. Egyforma mérete volt 11 sátorlapnak. Külön fűztek össze 5 sátorlapot és külön 6 sátorlapot is. Készítettek 50 hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzték, és 50 hurkot készítettek a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzték. Készítettek 50 részkapcsot a sátor összefűzésére, hogy egész legyen. Készítettek még egy takarót is a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből. Készítettek a hajlékhoz akászfa deszkákat, és felállították azokat. 10 könyök volt a deszka magassága, és másfél könyök a deszka szélessége. 2 csapja volt mindegyik deszkának, azok kötötték össze egyiket a másikkal. Így készítették el a hajlék mindegyik deszkáját. A deszkákat így készítették el a hajlékhoz, 20 deszkát a déli oldalon délfelé, és a 20 deszka alá 40 ezüst talpat készítettek, 2 talpat mindegyik deszka alá, a 2 csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt 2 talp volt a 2 csapnak megfelelően. A hajlék másik oldalára az északi oldalon is 20 deszkát készítettek, ezeknek is 40 ezüst talpa volt, 2 talp volt egyik deszka alatt, és 2 talp volt a másik deszka alatt is. A hajlék nyugati végére is készítettek 6 deszkát, két deszkát készítettek a hajlék sarkaira a két végén. Párosával voltak egymás mellett, aljától a tetejéig összefogva egy karikával. Ezt csinálták mindkettőnél, mindkét saroknál. 8 deszka volt tehát ezüst talpakkal, összesen 16 talp. Két-két talp került mindegyik deszka alá. Készítettek reteszeket is akácfából, 5-5 a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz, 5 reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és 5 reteszt a hajlék deszkáihoz a nyugati végén. Elkészítették a középső reteszt is, hogy középen rögzítse a deszkákat, egyik végétől a másik végéig. A deszkákat arannyal vonták be, és aranyból készítették a karikákat a reteszek kengyeléig. Bevonták arannyal a reteszeket is. Azután elkészítették a kárpitot kék és piros bíborból, karmazsinfonából és sodott lenfonából művészi módon beleszőtt kerubokkal. Készítettek hozzá 4 akácfa oszlopot és bevonták arannyal. A rajta levő kampók is aranyból voltak, és öntöttek hozzájuk 4 ezüst talpat. Készítettek függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsinfonából és sodott lenfonából művészi módon kihímezve. Ehhez 5 oszlopot kampókkal együtt, és bevonták az oszlopfőket és összekötőiket arannyal, 5 talpuk pedig részből volt. Minden alkalommal jó megállapítanunk azt, hogy a sátorra való foglalkozásnál, hogy igazából az egész sátor az Ószövetségben van leírva, de a mi számunkra az Ószövetségben az Úr Jézusról szól. Az Úr Jézusról és arról az Isten és az ember közötti kapcsolatról, amit tulajdonképpen Isten a megváltásban az ember felé való szeretet megnyilvánulásában, Jézus Krisztusban nyilvánított ki. Ez egész sátornak tulajdonképpen az egész szimbólum rendszere, az egész arról szól, hogy mit tett Isten értünk, az emberekért. És arról, hogy közöttünk, ahogy el is mondja Isten a sátor készítésének az okát, a célját, hogy közöttünk akar, az emberek között akar lakozni. Tudjuk, hogy Isten földre költözése, az emberek között lakása Jézus Krisztusban lett teljessé, Jézus Krisztusban lett emberré Isten. Ennek az előképe, ennek az ő emberi mi voltának tulajdonképpen ez a sátor is. Lehet mondani, hogy minden egyes része, vagy minden egyes anyag és szín, és ezeknek az állatbőröknek a színe vagy választása is jelenti azt, hogy van jelentése, új szövetségi, az Úr Jézussal kapcsolatos jelentése. Először azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy elhívta Mózes, itt ugye nem így kezdődik, hanem úgy kezdődik itt a régi Károly fordításban, úgy kezdődik, hogy elhívta Mózes ezeket az embereket. Itt ugyan kicsit más szóval, de ugyanez a lényege, hogy elhívta, hivatta őket Mózes. És eljöttek az emberek, nem csak ez a két vezető ember, akit elhívott Isten erre a szolgálatra, hanem a többiek is jöttek és végezték azt a szolgálatot, azt a munkát, amit az egész sátorépítés adott nekik. Egészen addig tulajdonképpen lehet mondani, hogy teljes idei szolgálatban álltak, amíg a sátor el nem készült, amíg át nem adták a sátrat. Ebben a fordításban nem derül ki az, ami a Károliban úgy van, hogy eljöttek abból a munkából, amit éppen végeztek. Itt máshogy fordítja ez a fordítás, itt ennek a mondatnak a fordítása az, ami úgy hangzik, hogy eljöttek mindazok a hozzáértő emberek a 4. versben, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott. A másik, a Károli fordításban úgy van, hogy mindenki eljött abból az élethelyzetből, amivel éppen dolgozott, amivel foglalkozott. Talán mind a kettő érthető a számunkra. Egyrészt az is, hogy abban a mesterségben dolgozott itt a sátorépítésre, amiben szokott, amiben egyébként, ami az értett. De a másik része is igaz, hogy addig, amíg ott dolgozott, addig nyilván nem tudott a saját dolgával foglalkozni. Hogyha valaki Isten szolgálatába állt, tehát a sátor építésével foglalkozott egész nap, akkor nem tudta maga dolgával foglalkozni. És nagyon fontos ez, hogy látjuk, hogy szívvel, lélekkel jöttek teljes időben szolgálni Isten munkájába, Isten által ugye mondott sátort megépíteni, hogy megépüljön ez az egész objektum, amit Isten tervezett úgy, ahogy Isten megmutatta Mózesnek. Ahogy már Mózes láthatta a hegyen Isten, a mennyei, tulajdonképpen azt a mennyei jelenést, amit megmutatott neki Isten, azt kellett ugye a Földön megépíteniük. Nagyon érdekes ez, hogy akkor is úgy jött, és ma is így van ez, hogy Isten munkálkodott a szívükben, hogy jöjjenek végezni ezt a munkát, és közben ugye hangzik a hívás is Mózes részéről. És azt gondolom, ez ma is ugyanígy van, nagyon fontos mind a kettő, hogy adott a feladat is, hogy van egy feladat, amit végezni kell Isten országában, és ennek a, ezeknek a feladatoknak az elvégzésére hívja Isten az ő gyermekeit, a hívja embereket, és ez visszhangra talál a szívünkben. Hogy egyrészt vannak feladatok, másrészt Isten munkálkodik az ember szívében. És hogyha összetalálkozik ugye ez a két dolog, mint ahogy itt ennél a sátor építésnél látjuk, hogy összetalálkozott, akkor egy örömteli, és azt lehet mondani, hogy egy áldott munkavégzés következik be. Akkor történik az, amit itt is olvasunk, hogy mindent úgy csináltak meg, mindent sikerült úgy megcsinálniuk, az akkori viszonyok és körülmények között is, hogy minden olyan lett, amilyennek Isten eltervezte. Ahogy elolvastuk ezeket a részeket, a konkrét megvalósításról, hogy hogyan is épült meg ez az egész sátor, még csak ugye a sátornál vagyunk, a külső dolgokról még nem beszélünk most, bár ugye már előrezőleg olvastunk erről, hogy milyen lesz majd a sátor berendezése, azon kívül a kerítések és az udvarban levő eszközök, ugye a mosdómedence, és az áldozati oltár, de most kifejezetten a sátorra vonatkoztatva, hogy elolvastuk ezeket a konkrét leírást, hogy hogyan állt össze ez az építmény, úgy belegondolhatunk, még a mai technológiákkal sem olyan egyszerű lenne megcsinálni azt, amit ott végeztek. Mindenféle különösebb gépek vagy eszközök nélkül el tudjuk képzelni, hogy elképzelhetjük, hogy ez tényleg egy, majdnem azt lehet mondani, hogy isteni csoda volt, hogy ezt meg tudták olyanra csinálni, ami erre. Ha majd a méreteket itt nézzük, eleve ezeknek a nagy sátor borító szöveteknek, vagy nem tudom minek nevezem, bőröknek az elkészítését, maguk ezek is csodálatos alkotások lehettek. De a lényeg az, amit itt akartam mondani ezzel, hogy Isten hívására, amit Mózesen keresztül közvetített Isten, Mózes és Isten hívására, és Isten munkájával szívükben mentek munkálkodni ebben a sátor építésben az emberek. És nagyon jó ez, hogy ma is így lehet, hogy közöttünk is, és mindenhol, ahol Isten népe él, hogy Isten megmutat feladatokat az embereknek, megmutatja, hogy a mennyei szempontok szerint mik azok a feladatok, amiket ő akar, hogy végezzünk, vagy hogy elvégezzünk, hogy megcsináljunk konkrétan, és minket pedig indít Isten a szívünkben, hogy végezzük azokat. Milyen nagy dolog ez, hogy ez így van mai napig is az ő országában, hogy önkéntesen szívben munkálkodik, a szívünkben munkálkodik Isten, hív bennünket azokra a szolgálatokra, munkavégzésre, azokra konkrétan sok-sok apróságra is, nem csak az szellemi vagy ige szolgálatra, hanem nagyon sok olyan dologra, amit itt is látunk, technikai, fizikai dolgokra, munkára is, aminek a végzése a szívünkben úgy dől el, hogy ez egy szolgálat Istennek, hogy Isten országa számára végezzük, hogy nem a magunk előrejutása, boldogulása, vagy a magunk érdekrendszere szerint a magunk érdekében, hanem lemondva arról az időről a magunk számára adjuk oda Istennek, és végezzük azokat a munkákat, amiket, feladatokat, amiket úgy látunk, hogy szükséges. És ez nagyon fontos, hogy erre legyen ideje az embernek. Ugye vannak olyan dolgok, amik eseti munkák, és vannak olyan rendszeres munkák, szolgálatok, amiket hosszú időn kell végezni. Ez a sátorépítés, ugye, amit végeztek, az maga az építés, lehet mondani, hogy egy eseti munka volt, meg kellett építeni ugye a sátrat, el kellett készíteni először, de volt ennek egy rendszeres munkavégzési feladata is később, majd látjuk ugye, hogy minden alkalommal, amikor költözött Izrael népe, ment tovább, akkor ugye a léviták feladata volt ennek a sátornak a pontos szétszedése alkatrészekre, pontosan ki volt osztva, hogy melyik család mit visz, ugye mit fog továbbvinni, miért felelős, majd legközelebb egy másik helyen, amikor megálltak valahol és letáboroztak, akkor ugyanúgy összeállítani, ahogy először megcsinálták, ahogy először elkészítették, ahogy Isten elképzelt ezt a sátort. Maga ez is egy nagyon komoly felelősségteljes feladat volt. Ha belegondolunk abba, hogy mi valamilyen dolgot, amit úgy gondolunk, hogy elrakunk, mert majd máskor összerakunk, akár például csak egy egyszerű kis sátrat, és ezt évekig kell újra és újra felállítani, akkor sokszor észreveszünk, hogy ez tűnt el, az tűnt el, egy sátorcövek nincs meg, valami elszakadt, valami nincs rendben. Ez egy nagyon komoly felelősségteljes munka volt, hogy minden úgy maradjon meg, hogy az összerakható legyen. Látjuk itt, hogy mennyi kis alkatrész van. Még nem is értünk a végére ugye azoknak a dolgoknak, amiről itt szó van, amikor költöztek, amit vinni kellett. Még csak magáról a sátorról beszélünk, de már itt is rengeteg, ha szám szerint megszámolom, nem számoltam meg, de ezeres nagyságrendű tétel az, amit ugye el kellett készíteni, és amivel utána majd dolgozni kellett. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy vannak olyan szolgálatok, amik tényleg eseti egyszer meg kell tenni, egyszer rászállni az időt, az ember megcsinált, kész van. Ugye például itt volt ez a gyülekezeti ház bejáratának, itt az alkalom, vagy a teremnek a bejárata, ezt egyszer meg kell csinálni, ugye többször nem kell ezt megcsinálni, persze nyilván van karbantartási része egy épületnek, de mindegy, szóval vannak dolgok, amit egyszer kell, és vannak, amit rendszeresen minden alkalommal, vagy sokszor meg kell csinálni, ugyanúgy, mint egy háztartásbeli dolgot, vagy a szolgálatokat, az ige szolgálatokat is. És ez az, amit Isten hív, amire hív bennünket Isten, hogy tervezzük az életünket úgy, hogy kitartó, hűséges munkára hív bennünket Isten. Nem csak egy-egy hirtelen hóruk feladatra, nem csak egy-egy hirtelen megmozdulásra, hanem kitartóan, hűségesen szolgálni neki, hogy az igében többször van erre utalás az Új Szövetségben, hogyha valaki tudja, hogy rábízott Isten sok mindent, akár az életet, az anyagiakat, sok mindent, abban sáfárkodnunk kell, és ez a sáfárság ugye egyetlen fontos dolgot említ, vagy a legfontosabb dologként említi az ige a hűséget. Hogy hűségesen váljon el az ember azzal, amit kapott Istentől, és ugyanígy van ez az idővel is, vagy azok a dolgokkal, amik a szolgálathoz szükségesek. Ha úgy állítjuk össze az életünket, az életrendünket, az elfoglaltságainkat, hogy nincs benne hely, nincs benne luk, hogy úgy mondjam, Isten számára, mert minden időt lefedezünk valamivel, és megindokoljuk, mert ugye meg tudjuk indokolni, hogy valamiért, ezért meg ezért ez fontos dolog, és ezért csináljuk, akkor nem marad időnk, akkor, ha lehetőség lenne egy feladat elvégzésére, amikor Isten hívna bennünket, amikor indítana bennünket, akkor azt kell mondanunk, ugye, hogyha nincs rá időnk, mert minden időnk be van osztva, hogy nincs idő, mert most erre kell, most ezt kell csinálni, most ezt kell csinálni, és így van ez, hogy elfoglaltságot mindig lehet találni, mindig lehet olyan dolgot találni, amivel lefoglaljuk magunkat, de ebben a történet részben is látjuk, és az egész Biblia arról szól, hogy Isten annyira komolyan veszi, komolyan vette a velünk való kapcsolatot, hogy amikor emberré lett az Úr Jézus, nem a saját dolgaival foglalkozott, hanem az ő egész élete tulajdonképpen a cél érdekében a szolgálat az volt, hogy szolgáljon azoknak, akik között él, és végrehajtsa azt az élettervet, amit Isten az ő számára adott. A mi életünk természetesen nem ilyen, mint az Úr Jézusé, mert nekünk nagyon sok, nagyon is földi feladatunk és olyan dolgunk is van, amit meg kell tennünk szintén, De nagyon jó lenne, hogyha, ha, és hát nyilván így is gondoljuk, vagy így is tesszük, hogy mindig lehetőséget adnánk Istenre. Istennek arra, hogy szolgálatba hívjon, szolgálatba állítson, hogy időnk legyen az ő számára olyan szolgálatokra, amit ő feladatul ad nekünk. És ne aggódjunk, hogyha valami amiatt, hogy Istennek szolgálunk, elmarad azokból a tervekből, amit mi meg akartunk valósítani, ne aggódjunk azért, hogy mi lesz azokkal, hiszen az Úr Jézus olyan világosan elmondja egyik beszédben, hogy ne aggódjunk az életünk dolgai felől. Akár mit tegyünk, mit éljünk, miben ruházkodjunk, kérdések, tehát maga az életvitel, életben levő kérdések, hogy hogyan lesz ez vagy az. A hívő embernek igazából reménysége van a holnaphoz is, a mai naphoz is ebben, hogy Isten gondoskodik rólunk, persze nyilván ebben is megvan a feladatunk, aki munkája van, dolgozik. Tehát mindegyikünk megértheti jól ezt, hogy felelősségteljesen bánjunk azzal az élettel, időben is, és mindenféle szempontban, amit Istentől kaptunk, hogy tudjon bennünket Isten szolgálatba állítani, amikor szükséges. Hiszen tényleg így van ez, hogyha nagyon letereljük magunkat, és nagyon elfoglaljuk magunkat minden mással, akkor egyszerűen lehetetlen minket befogni, bevonni szolgálatba. És az is nagyon jó, hogy itt látjuk, hogy tulajdonképpen Mózesen keresztül hívja ezeket az embereket szolgálatba Isten. Nálunk is vannak olyan emberek, olyan helyzetek, amikor embereken keresztül, felelősökön keresztül hív Isten valakit a szolgálatba. Mert valaki lát egy feladatot, vagy tudja, hogy ezt kell végrehajtani, és Istentől kap erre egy indítást, hogy kik azok, vagy ki az, akit felkérjen, vagy megkérjen egy gyülekezet, hogy végezze ezt a szolgálatot. És ez nagyon fontos, hogy ebben is legyünk nyitott szeműek, vegyük észre, hogyha valakiben van szándék a szolgálatra, van olyan, aki éppen szabad kapacitás, hogy úgy mondjam, hogy abban azt be tudjuk fogni, be tudjuk állítani egy szolgálatba. Adományoknál tulajdonképpen ugyanez a helyzet, itt is azt olvassuk meg előtte, és beszéltünk már róla, hogy ugye Isten csak az önkéntes adományokat kéri, nem kényszerít senkit, hanem önkéntes az egész, és mai napig is így van ez, és azt látjuk, hogy olvastuk itt, hogy még többet is összeadtak Izrael népe, többet is, mint amennyire szükség volt. És talán ma is ezt tapasztaljuk kicsiben, akár mi gyülekezetünkben is, hogy azokra a dolgokra, amikre szükség van, Isten indítja az embereket, testvéreket, minket, magunkat, hogy adakozzunk azokra a célokra, pénzbeni adománnyal is, amikre szükség van, ahhoz, hogy a gyülekezet dolgait működtetni tudjuk. És mi is ezt tapasztaltuk, ugye akár itt az építkezés kapcsán, vagy itt a táborok kapcsán is, hogy mindig van annyi adomány, vagy mindig volt annyi adomány, amik, vagy több is, amivel ezeket el tudtuk végezni. És ez fontos, hogy ez így van. És a másik, hogy ugye nem egymáshoz képest, soha nem egymáshoz képest méri Isten azt, hogy ki mit ad, hanem mindenki a szíve szerint, és nem kell nekünk nyilván a másikat ítélgetni, vagy foglalkozni ezzel, ki mit, mennyit ad. Nem is a mi dolgunk, hogy a másik ember életét boncolgassuk ilyen szempontból, hogy a másik, ahogy szokták mondani, pénztárcájában nyúkáljunk, ugye mindegyikünk a maga oldaláról felelős, a maga életéért, dolgaiért felelős. Áttérve így a sátor konkrét építésére, igazából nagyon fontos az, hogy ahogy az elején is mondtam, hogy minden részlet az Úr Jézusra utal. Talán érdemes is egy igét ebben kapcsolatban felolvasni, bár lehet, hogy már olvastuk itt a sátorépítés kapcsán, de nem baj, újra elhangzik. A zsidókhoz írt levélben a 8. fejezetben azt az igét, ami nagyon konkrétan megfogalmazza ezt, hogy mi is volt Isten célja, terve, és mi az új szövetségi mondani valója a sátor építésnek. Azt mondja a zsidó 8:5, ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Tehát tulajdonképpen a sátor egy, lehet mondani, egy kifejeződés, egy árnyéka, egy ábrázolása azoknak a mennyei dolgoknak, amiket Mózes láthatott, és ebben lehet mondani, hogy ő a mennyei dolgokban az Úr Jézussal találkozhatott, és róla szólnak tulajdonképpen azok az anyagok, azok a színek, amik ebben a sátorban beépítésre kerültek. Ha az anyagokat nézzük, ugye erről beszéltünk már, de röviden érdemes sok gyorsan ugye átismételni, hogy arany az, amivel mindent beburkoltak, minden fát, ugye arany Istennek a Isten a mennyei dicsőségnek a jelképe, a legértékesebb dolog tulajdonképpen, a legértékesebb anyag ezen a világon, Istent jelképezi, magát az Úr Jézust, mint Istent. Aztán itt nagyon sok szó van az ezüstről, az ezüst, mint anyag, a megváltásnak a képviselése, a képviselője, hogy a megváltás szimbolizálja. Látni fogjuk itt, ahogy beszélünk majd róla, itt a talpak, azok, amik nagyon jelentősen ugye mutatják ezt, az ezüst talpak. Aztán tovább menve van itt réz talpakról szó. A réz az a menny, az Úr Jézus szenvedésének, vagy magának a szenvedésnek a szimbóluma a Bibliában. Aztán a színeknél látjuk a kéket, ami szintén Istennek, a mennyei világnak, ugye az égnek a színe, ami Jézus, mint Isten fiát mutatja. Aztán szóval itt kétfajta piros vagy vörös színről, ugye a bíbor, az a királyi szín, és a skarlátvörös, az pedig a megváltásnak, ugye a vérnek a színe, és a fehér, ugye a len fonálnak a színe, a fehér, az pedig Jézusnak a tökéletességére, mint tökéletes embernek, a tisztaságnak és a tökéletességnek a színe. Aztán itt a borítókkal kapcsolatban, hogy milyen anyagokból borította be, Isten borítatta be a sátrat, ugye itt szintén van szó a kecskéről, kecske szőről, ami fehér volt szintén, ez is a tisztaságra utal, és a vörösre festett ugye kosbőrről, ez a kos az egy királyi állat volt, és a királyi állatnak a vörösre festése, ugye ennek a vérnek, az Úr Jézus vérének a kiontására utal, megváltásra utal szintén. Aztán ebben a fordításban delfinbőrt ír az ige, de más fordítások, a régiek mindenhol borzbőrt írnak. A borzbőre azt mondják, hogy ez egy teljesen közönséges anyag volt, olyan közönséges sátoranyag, amiből nagyon sok egyszerű sátot is készítettek akkor. Ez magára az emberi dolgokra, a közönséges emberi dolgokra utal, arra, hogy az Úr Jézus ember is volt, itt élt ezen a világon, nem volt semmi külsőleg, az ábrázatában semmi különleges, a megjelenésében semmi különleges. Ugyanúgy nézett ki ez a hajlék, mint egy közönséges sátor kívülről, mert a legkülső borítás ez a közönséges delfinbőr vagy borzbőr volt, ahogy itt olvastuk az igében. Aztán ugye a sittinfa, amit mi akácnak fordítunk, vagy több ugye fordítás akácnak fordítja, az akácfa, ugye ez olyan akácfa, vagy olyan fa volt, ahogy a leírások írják, ami egyébként az akkori fák között a legtartósabb faanyag volt, ami nem ment tönkre, de mégis a fa, mint a földhöz kötöttségnek, a rökhöz kötöttségnek, a földinek a megtestesítője, Jézus testére utal, ami egyébként abiatt, hogy ilyen nagyon jó minőségű, jó elálló fa volt, ez is utal azért a tökéletességére is, hogy az Úr Jézus teste maga az egy tökéletes test volt. És ugye mindenhol látjuk, hogy nem magában állt ez a fa sehol nem látszott, mert ezt a fát beburkolták arannyal, ami az Úr Jézus istenségére utal, arra, hogy belül ugyan fa, és utal a hívő embernek az életére is, a hívő ember életében arra, hogy a testünk, ez a fa, be van borítva az arannyal az Úr Jézus élete. Az Úr Jézus teljesen új élete az, ami munkálkodhat bennünk, ami megjelenhet a mi életünkben. Talán néhány szót magáról a sátornak a szerkezetéről érdemes mondani, vagy beszélni, hogy le is van írva itt, hogy pontosan hogy épült meg. nem tudom, a testvérek, hogy felolvastuk, hogy el tudják képzelni, hogy hogy nézhetett ki ez a sátor, vagy aki foglalkozott már vele, hogy el tudja képzelni, hogy hogy nézett ki maga ez az építmény? Testvérek, el tudják képzelni, vagy... Mert én nem, sajnos nem tudtam ilyen, nem vagyok építész, nem tudtam makettet gyártani mára, pedig jó lett volna, ha tudtam volna, Rezsó meg nem ér rá, úgyhogy nem, nincs makett sajnos közöttünk. Ha elindulunk a faszerkezetből, ugye a faszerkezet egy U alakú faszerkezetet gondoljunk el, egy U alakot készítettek úgy, hogy függőlegesen, mint ezek a lambírják, hogy állnak, függőlegesen egymás mellé raktak kb. 70 cm széles és 4,5 méter magas deszkákat. Na most lehet tudjuk képzelni, hogy hogyan tudtak abban az időben olyan deszkákat csinálni, ami kemény fából, ami 70 cm széles, 4,5 méter magas. Még a mai technológiával se egyszerű ilyen anyagot kapni egyébként, nem hogy akkora, hogy ezt valahogy megcsinálták, kivágták, gyalulták, tehát nagyon úgy le a kalappa, hogy úgy mondjam, akik csinálták ezeket ott a pusztában. Tehát ezekből voltak egymás mellé állítva, leírja az ige, hogy hány darab, 20 darab volt egymás mellé állítva a hosszú oldalakon, úgyhogy valószínűleg valamilyen faragott, tehát belevéstek, faragtak kampókat, amikkel a fákat egymás mellé rakták, és egymáshoz tudták illeszteni. És alul pedig mindegyik deszka alá, tehát mindegyik 70 centis deszka alá két ezüst talpat raktak. Képzeljük el, itt a testvérek is látják, hogy megyünk sok helyen a építkezéseknél, ahol leválasztanak ilyen kerítésekkel ilyen építkezési területeket, ott látni lehet ilyen nagy gumitalpakat, beleállítva ezeket a kerítéseket. Látták a testvérek, ugye? Hasonló lehetett ez is. Nagy talpak lehettek, hogy a szél ne tudja elkezdeni, hogy stabil legyen. Azt írják az egyik leírásban most, hogy 40 kiló lehetett ilyen ezüst talp. Tehát nem kis picikek is van, 40 kilós ezüst talp lehetett. A közepében egy rés, amit beleállították gyakorlatilag, ugyanúgy, mint a panel építkezések egyébként, azok is így zajlottak. Beleállították ezeket a deszkákat két ilyen talpba, hogy stabil legyen az egész. És így egymás mellé. A rövid oldalon pedig azt írja az ingyen, hogy 6 ilyen lemez, 6 ilyen deszkalapot állítottak egymás mellé. Hát nagyjából lehet mondani, hogy ezek fél méter egy könyök, ugye fél méter durván, 20 lehet mondani, hogy 11-2 méter lehetett így a mérete, hosszába és a 4,5 méter keresztbe, és 4,5 méter magas lehetett maga ez az U alak. Ezt fölállították, és erre jöttek fölfelé ezek a burkolatnak ezek a sátorlapok, amik tulajdonképpen 4 egymás fölé rakott sátorlap volt. A legbelső, az volt nyilván a legdíszesebb, a legszebb, amit itt olvastunk, egy négyszínű, amit láttak, amikor bementek a sátorba, azt látták, négyszínű, gyönyörű kerubokkal díszített, mintázott sátorlapok voltak, aminek a négy színe is utal tulajdonképpen, ahogy az előbb is mondtam itt az Úr Jézusra, egyrészt a tisztaságára a fehér len, mert a fehér lenben volt egy részt, másrészt ugye a királyságára a bíbor szín, benne volt még a skarlátvörös az ő vérére, utal a megváltásra, és ugye a negyedik szín pedig a kék, ugye az pedig az isteni szín, a mennyei szín. Ezt a négy színből állították össze, és csinálták meg ezeket a sátorlapokat. Ez volt belül. Utána a következő réteg egy fehér színű kecskeszőrből készült vászon volt, szintén ugye ez a fehér, ez a tisztaságnak a jele, e fölött pedig egy olyan skarlátvörös anyag volt, amit azért kellett, hogy ugye ez is jelképezi az Úr Jézusnak a megváltását, csak a vér által lehet megtisztulni, csak a vér által, a vér alatt lehetett a fehér. És legkívül pedig egy közönséges olyan borz vagy delfinbőr borítás volt, ami a sátrat nem tette feltűnővé. Tehát valaki kívülről ránézett a sátorra, már pedig lehetett látni messzebbről nyilván, mert a kerítés meg a kapu az alacsonyabb volt, mint maga a sátor, tehát be lehetett látni, a sátort lehetett látni. Akkor benézett valaki, akkor egy egyszeri közönséges sátrat láthatott, amit pontosan ezt jelenti az, hogy az Úr Jézus, amikor megjelent ezen a földön, amikor ő földre jött, akkor semmilyen különleges ábrázat nem volt. Nem volt királyi koronája, nem volt semmilyen fajta olyan megjelenése, hogy kívülről az emberek azt mondták volna róla, hogy igen, ez az Isten fia. Pontosan az ellenkezője történt, hogy azt mondták, hogy azért nem lehet az Isten fia, mert olyan, mint mi. Közönséges ember, úgy néz ki, olyan a külalakja. És ugyanígy ez a sátor így utal tulajdonképpen az Úr Jézusra ebben is. És abban, hogy minden deszka, minden faanyag aranyjal volt bevonva, ez utal arra, hogy Jézus nem csak ember, hanem Isten is volt, és arra is utal, mert az egész sátor, azt is mondhatni, hogy a gyülekezetet is jelképezi, hogy ahogy a faanyagot egymás mellé rakjuk, az Új Szövetségben is vannak ugyanilyen gondolatok. Ugye az, hogy az emberek egymás mellett a gyülekezetben úgy épülnek egymásra, mint egy kövek, de ugye kapcsokról van szó, hogy az Efézusi levélben, hogy egymás mellé épülnek úgy, mint ahogy itt a sátor van, ezek a deszkák voltak, és betöltik a funkcióikat. És ezzel kapcsolatban ugye lehet mondani még talán több új szövetségi összefüggést, én csak egyet szeretnék azokkal kapcsolatban még, amik itt a sátor faanyagát rögzítették. Most elképzeljük ezeket a 4,5 méteres álló ugye, deszkalapokat, akkor azokat egymáshoz úgy kellett rögzíteni, hogy ne tudjanak külön egymástól elmozdulni, ezért a deszkák külső részén minden deszkán voltak karikák. Egymás fölött 5 síkba karikák voltak, tehát öt el tudjuk képzelni, hogy középen is, fölül, alatta, meg lent is két-két nyilván valamilyen fajta szimmetriában, 5 karika, és abban az 5 arany karikában végigdugtak 5 rudat. Ugye ez az 5 rúd merevítette ki magát a falat. Ugye ennek a fölállító deszkáknak a merevségét az adta meg, hogy egymáshoz fogadták őket ezekkel a rudakkal, ahogy leírja itt az ige, meg a sátornál, a sarkaknál még volt egy-egy merevítő ilyen páros deszka, ezt is írja ugye az ige itt, hogy 8 ilyen merevítő sarokdeszka volt még. De maguk ezek a sátor vagy deszka merevítő rudak, ezek is tulajdonképpen arannyal burkolt akácok voltak, ahogy itt az ige mondja. Ezekre az Új Szövetségben lehet mondani, hogy ezek is olyan szolgálatok, amikről beszél az Efézusi levél, lehet mondani, hogy kicsit erőltetett a párhuzam, de mégis mint szimbólumot lehet alkalmazni erre is, hogy, és talán jó is nekünk azt látni, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség is ebben a szám dolgokban is valahol fedi egymást. Azt mondja, az Efézus 4.11-től az ige, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, és pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ugye itt 5 szolgálatról olvastunk, azt ugye ilyen párhuzamot állítanak többen kommentárírók közül, hogy ez az 5 kereszt merevítő rúd, ennek az 5 szolgálatnak a jelképe, ennek az 5 szolgálatnak, ami az Új Szövetségben, mint a gyülekezet építésének az alapjai szolgálat. Természetesen nagyon fontos ez, hogy lássuk ennek a szimbólumrendszernek a lényegében azt, hogy az Isten és az ember kapcsolatában mindenhol, ahol valamilyen fajta érintkezés van, ott megjelenik az arany és ezüst, ugye az arany, mint Istennek a képe, vagy mint Isten maga, de az ezüst is a megváltás képeként. Látjuk, hogy azért vannak ezek az ezüst talpak, a földi érintkezés és a maguk az anyagok között, mert Isten és az ember közötti közösségnek az alapja a megváltás. Nincs más alapja az embernek az Istenhez menéshez, csak az Úr Jézus Krisztusban való megváltás. Ezt jelképezi az a rengeteg ezüst talp, amiről beszél itt az ige, és ezen kívül olvasunk arról, hogy voltak olyan oszlopok, a belső, ugye, ez a sátor alak, ahogy mondtam, az elejét sátorlapokkal zárták le, ugyanilyen díszes, négyszínű sátorlap, kerubokkal átszőve, és az elején, a sátor elején 5 oszlop volt, amikre az 5 oszlopra arany karikákra akasztották föl ezt a függönyt. Ugye ezek nagy, el tudjuk képzelni méretben, meg súlyra, és komoly függönyök voltak, hiszen 4,5 méter magas, és ugye a bejárat az teljes szélesség volt, tehát nem volt más ajtó a bejáratnál, a sátor bejáratánál, egy 4,5 méter széles, 4,5 méter magas ugye, nyílást képzeljünk el, azt kellett ugye beburkolni. Tehát ezek nagyon súlyos anyagok lehettek, és ezért ugye 5 oszlopot állítottak, 5 oszlopot állítottak ebbe a 4,5 méteres közbe, és az 5 oszlopra volt aranykarikákra rátéve tulajdonképpen ez a függönyrendszer. És azt olvassuk, hogy a külső oldalon ezeknek a öt oszlopnak, az öt oszlop talpa, az nem ezüst talp volt, hanem résztalp volt. Ugye ennek is megvan a jelentősége, hogy Isten miért mondta azt, hogy ne ezüst legyen ott, hanem rész, hiszen ott a bejáratnál az Úr Jézus szenvedésére utal a rész, az a szenvedésre utal, az Úr Jézus szenvedésére utal az, hogy az ember és Isten közötti kapcsolatot az Úr Jézus szenvedése, az Úr Jézus kereszthalála adta meg. Ezért mindenhol körben is azt látjuk, hogy ahol a földdel, közvetlenül a földdel érintkező és a sátron kívül levő földdel érintkező talpokat mindet részből csináltatta Isten. Ugye majd látni fogjuk, vagy olvassuk tovább, a kerítésnek az oszlopai, talpai is mind részből vannak. Ez azért fontos, mert azt látjuk, hogy belül, amikor bemegyünk a sátorba, akkor ugye belül egy függöny, a sátor kétharmadában még van egy függöny, ami a szentét, a szentek szentjét elválasztja ugye a sátor első részétől, és abban azt olvassuk, hogy ott már benne a sátorban, ha már az Istennek közösségben valaki, ott már ezüst talpak vannak, ott már a megváltásnak, a megváltott embernek a jelképe az, hogy ott ezüst talpakon áll az a négy oszlop, ami belül szintén ezeket a függöny, azt a függöny tartotta, ami elválasztotta a külső sátor külső részét, a szentét, a szentek szentjétől. Tehát nagyon fontos ennek az egész rendszernek az a mi számunkra legalábbis már új szövetségi vonatkozásban, hogy lássuk ebben az Isten kegyelmének, szeretetének a megnyilvánulását, hogy fölkészíti Izrael népét arra, ezekben a jelképekben is, hogy majd egyszer Isten emberré lesz a történelem folyamán, az idők folyamán egyszer emberré lesz, megjelenik közöttünk, és akkor minden részletében emlékezhetünk arra, hogy ez a sátor az Úr Jézust is, az ő munkáját, az ő megváltói munkáját és az ember megváltását mutatta meg. Hogy ebben Isten egy olyan szimbólumrendszer dolgozott ki, amiből megérthetjük, hogy az Úr Jézus, mint Isten fia, mint király, mint megváltó jött el, és engedelmesen végigjárta ezt az utat, és végezte el a megváltói művet. És olyan jó lenne ezt mindig is így látni a mi számunkra, hogy az egész sátor és az e körül levő dolgokat, hogy ez is Isten szeretete az ember számára. Isten szeretete, hiszen meg akart, ott akart lenni közöttük, közöttük akart lakni, közöttük akart lenni. És ez vonatkozik ma is, ezért hirdettetik ma is az evangélium, mert Isten ma is az emberekben szeretne lakni, azt szeretné, hogy az emberek befogadják őt Jézus Krisztusban, mint megváltóban, és hogy velünk élhessen. Hogy az életünk ugyanilyen lehessen, mint ezek az oszlopok, mint ezek a faanyagok, hogy ugyan emberek vagyunk, ugye ahogy az akácfa földi dolog és elrohad és tönkre megy, ugyanígy a földi testünk nekünk is itt van tönkre megy, de ott körülveheti az arany burok, az a mennyei burok, amivel beburkolták ezeket a fákat, hogy ne látszódjon az emberi. Majd a mennyben nem fog látszódni az emberi, ott nem lesz már ott az, ami földi beteg és bűnre hajlamos testünk. De olyan nagy dolog, hogy már itt a Földön mutatja meg Isten ezt, hogy a mi testünk, a mi életünk is kiábrázolhatja a mennyeit is. Hogy az Úr Jézus arany élete, hogy úgy mondjam, arany tisztasága átragyoghasson a mi életünkön, amiről beszél is az ige, amiről olvastam itt a zsidókhoz írt levelet, vagy az Efésusi levélben, hogy eljuthassunk arra a teljességre, abban a megjelenésben lehessünk, hogy ne látszódjon aki a mi testünknek ez a mezítelenségünk útsága, hogy mondja az ige, hanem az Isten, a Krisztusi látszódhasson benne. Ennyit szerettem volna mondani.